Máté 18, a 21. verstől a fejezet végéig olvasom. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Imádkozunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked ezt az ige szakaszt, köszönjük azt, hogy figyelmeztetsz bennünket és tanítasz bennünket. Te vagy az, aki legjobban ismersz bennünket, és találtad most az életünket, találtad azt, hogy milyen terheket hordozunk, vagy milyen terheket raktunk már le, hogy beléd vetettek már a bizalmunkat, vagy nem. És vágyik a szívünk arra, hogy veled legyünk közösségben ma is. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, köszönjük, hogy elküldted őt a földre, hogy minden terhet levegyen a mi vállunkról, és a mi bűneinket halljon meg. És köszönjük, hogy neked volt hatalmad arra, hogy föltámaszd őt a halálból. Köszönjük azt, hogy jöhetünk a kereszthez, és magasztalunk téged azért, mert te vagy az, aki életeket tudsz átformálni. És az a vágyunk ma is, Istenünk, hogy te szólíts meg a mi szívünket, és te változtass meg a mi szívünket, mert mi arra nem vagyunk képesek. Szükségünk van a veled való közösségre, és arra, hogy ma is formálj bennünket te igéd által. Kérjük, hogy áld meg Montit, hogy tudja tolmácsolni felénk azt az üzenetet, amit te ma nekünk szánsz, amit ma a szívünknek célzol, és kérünk a gyerekekért, vagy az országunkban, bárhol, ahol a te igéd szól, hogy legyen az élő és ható, formáljon át valóban életeket, és találjunk nálad vigaszra, találjunk nálad bűnbocsánatra, és bátorításra, és legfőképpen szent és örök életre. Köszönjük neked a te igédet, kérünk, hogy te áld meg ezt ma közöttünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Elnézést kérek, ha egy kicsit hűvös itt a teremben ma. Vannak olyan dolgok, amit mi mindig szokásból csináljunk, és én szokásból tegnap este bejöttem fullkapcsolni a fűtést. A probléma az, hogy általában, amikor szokásból jövök be fullkapcsolni a fűtést, kint 0 fok, esetleg -1, -2. Most, amikor bejöttem fullkapcsolni a fűtést, kint már -15 fok volt, és úgy tűnik, hogy ez a fűtési rendszer az a 14 óra kevés, hogy ez a terem legyen meleg. Remélem, hogy tudunk tanulni ebből, de van egy másik gyanúm, hogy a mi fűtés rendszerünk van egy olyan, hogy maximum 35 fok. És az a maximum 35 fok azt jelenti, hogyha -17, ha hozzáteszem a -17, szóval 35 fok, akkor 18 fok van. Nem vagyok biztos, hogy ez a fűtés rendszer képes jobb, több meleget csinálni, mint annyi, de utána nézünk és próbáljunk megoldani azt. De az életünkben vannak más területek, amikor mi csak szokásból csináljunk. Nem? Mindenki van olyan, ami lényegében csinálsz olyasmit, amit nem is gondolkodsz, hogy mit csinálsz. Amikor gimnáziumba jártam, újságos voltam, és azt jelenti, hogy én minden reggel 6 előtt fölkeltem, beraktam a újságokat a kocsiba, és egy kertváros részen kivittem az újságokat. És az annyira szokásból csináltam, hogy volt olyan reggel, amikor 2-3 utcára mentem arrébb, és akkor ébredtem föl, hogy hú, már csinálom a munkámat most, és kimaradt azt, mert minden reggel ugyanaz az útvonalon, ugyanaz, és csak csinálom szokásból. És akkor néha van valami, ami fölébreszt minket abból. Vagy van olyan, hogy amikor az ember megy a konyhába készíteni a reggelit, akkor megint az ember nem teljesen ébren, amikor ezt csinál, és akkor csak szokásból nyitja a szekrény ajtót, akar kivenni valamit, és esetleg valaki rossz helyre rakta vissza, és az nincs ott. És akkor fogom valami egészen mást, és oda viszem az asztalhoz, és utána, amikor ott vagyok az asztalnál, azt mondom, ezt nem akartam idehozni. Vagy van egy unoka húgom, az Isabel, aki néha jön látogatni minket Angliából. És az Isabel tudja azt, hogy mindig van egy pohár nálam, és mindig van Pepsi abban a pohárban. És az Isabel azt, hogy tudja ezt, hogy néha akar egy viccet csinálni velem, és akkor kijönti a Pepsit a poháramból, és valami egészen más rak bele. Esetleg valami, ami nagyon savanyú, esetleg csak egy kis tejet rak abba a pohárba, és az, hogy ez nem egy átlátható pohár, én oda megyek az asztalhoz, fogom a poháramat, iszom belőle, és az Isabel csak várja ott, hogy a Monty hogyan fog riagálni. Hogy amikor mi szokásból csináljunk dolgokat. És van egy ilyen probléma is, amikor mi olvasunk a Bibliát. És mi csak szokásból olvasunk a Bibliát. Különösen, amikor van szó a Jézus példázatairól. Mert nagyon sokan már gyerekkor óta hallottunk ezeket a példázatok, és valahogyan, amikor mi olvasunk ezeket, mi azt mondjuk, igen, ezt a történet ismerem. És nem is gondolkodunk azon, hogy mi az Isten mondani való abban a történetben, csak olvasunk a történet. És egy kicsit bólogatunk magunknak, hogy igen, ezt jól ismerem. És szerintem ez egy veszély azzal az igével, amit olvastunk ma. Hogy ismerjünk ezt a történet, volt egy szolga, akinek volt egy nagy tartozása. És ő oda ment a mesterhez, és könyörült, hogy bocsáss meg, majd a következő évben fogok fizetni. És azt olvasunk, hogy a mester irgalmas volt vele, és elengedte a tartozást. Jó, rendben. Sok volt a tartozás neki, utána ő talált egy másik ember, akinek kevés volt a tartozás, és ő követelte azt, hogy az a másik ember azonnal fizessen. Kérdezem, az a nagy tartozás, az milyen nagy volt? Az a szolga valóban tudta volna visszafizetni azt a következő évben? Az összeg, amit mi olvasunk itt a példázatban, 10,000 talentum. És én próbáltam egy kicsit utána nézni, és egy forint összeg adni ennek a 10,000 talentumnak. Én egy igazi összeget nem tudtam találni, de mondom egy-két példát, amit esetleg segít minket látni azt, hogy mennyi volt ez a tartozás. A templom, amit építették, ami tele volt aranyal, az összes arany a templomban az értéke 8,000 talentum volt. Akkor azt jelenti, hogy az ő tartozása volt nagyobb annál. Tudjunk azt, hogy abban az időben, amikor Jézus élt, a rómaiak uralkodtak ott. És azt mondták, hogy ott, Judeában plusz három más része ott Judea körül, az összes adót, amit fizettek a római birodalomnak egy évre 900 talentum volt. Azt mondja, hogy az összes adó bevétel 11 év keresztül elérne azt a tartozást. Az emberek így gondolnak, hogy egy embernek hogyan lehet összegyűjteni ilyen nagy tartozást? Lényegében lehetetlen, ha pénzről van szó. De a példa itt nem csupa pénzről van szó. A példa itt arról van szó, hogy egy embert mennyit tartozik Istennek. És amit Jézus akar tanítani ebben a példázatban, hogy nincs senki, aki képes visszafizetni a tartozást. Senki nem tud csinálni ezt. Nincs senki annyi pénz. Mindenki rászorul valamikor segítségre. Mi azt gondoljuk, de én valahogyan tudok összeszedni azt a 10 000-ért, én keményebben fogok dolgozni. Igen. 1300 év keresztül dolgozom, és akkor esetleg tudok annyi pénzt keresni. Nem. Ez lehetetlen. Nincs mód, hogy én megoldom a problémát. Nincs mód, hogy én megoldom ezt a saját erőmből. És azért Jézus használta ebben a példázatban a 10 000 talentum. Mert ő akart mutatni valamit, ami emberi erővel lehetetlen. És látjunk itt a 26. versben, hogy ez az ember, ez a szolga oda ment a mesterhez, és leborult előtte. Az egy pozitív dolog. Valahogyan ő elismerte az ő képtelensége, és utána látjunk, hogy az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az áldozságot. Ha bárki odafordul Istenhez, és leborul előtte, és bocsánatot kér az ő bűneiért, mindegy, hogy milyen nagy az, mert esetleg valaki azt mondja, hogy nekem túl sok bűnöm van. Isten nem képes megbocsátani engem. De pont azt látjuk ebben a példázatban, hogy nincs határ az Isten irgalmaságnak. Ő kész megbocsátani minket, ha mi oda menjünk a megfelelő szívvel. Sajnálom, ha tovább olvasunk ebben a történetben, kiderül azt, hogy ebben a szolgában nem történt semmi változás az ő szívével. Mondhatjunk, hogy ő egy olyan ember volt, mint a magvető példázatban, aki érzelmileg csinált valamit, de az igazi változás nem történt. Az ő szíve nem változott, amikor ő leborult az ember előtt. Mert akkor is, amikor ő leborult előtte, ő meg mindig a saját megoldása, hogy majd én visszafizettem. És ő nem értette meg azt, hogy képtelenség neki fizetni. De a kérdés nekünk az, hogy mit tudunk tanulni ebből a példázatból. Mi az, ami érint minket a mi életünkben? A Lukács 22. részben a 48. versben a következőt olvasunk. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ebben a gondolatban látjunk azt, hogy annak az ember, aki sokat kap, sok a felelőssége. Azt kell látni, hogy bárki, akinek van új élete Krisztusban, ő sokat kapott. Ő nagyon sokat kapott Istentől, abban a pillanatban, amikor ő megtért. Ő bűnbocsánatot ért. Ő egy új életet kapott, ő egy új szívet kapott Istentől. Ő közösséget kapott Istennel. Isten egy teljesen új lehetőséget ad nekünk. És a kérdés nekünk az, hogy hogyan éljünk, az a lehetőséggel. Olyan, mint ez az ember, aki nem volt hajlandó megbocsátani azt a másik embert, és amikor gondolkodunk arról a másik emberről, mi azt olvastunk ott, hogy az ő tartozása 100 dinár volt. Abban a kultúrában egy napi fizetés 1 dinár volt. Az ő tartozása 3-4 havi fizetés volt. Nem lehet összehasonlítani az ő tartozás azzal, aminek volt a másik embernek. De annak ellenére ő nem volt hajlandó megbocsátani őt, ő nem volt hajlandó egy újabb lehetőséget adni neki. Mi történik, ha valódi változás történik a mi szívünkben? A János első levele 4. rész a 11. verstől olvasom. Szereteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressünk egymást. Istent soha senki sem látta, ha szeretjünk egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szerette lett teljesé bennünk. Ez az ige azt mondja, hogy az az ember, aki tapasztalta az Isten szeretette, az az ember, aki részesült az ő szeretetteiben, az az ember, az ő szíve változik. És akkor az lesz teljesen természetes neki, hogy ő szeret más embereket. Hogy ő megbocsát más embereket. Hogy ő irgalmas más emberekkel. Ha tovább menjünk ott abban a levelben, a 5. rész, a 3. versben, mi olvasunk a hívő emberről, mert az Isten iránti szeretet, hogy parancsait megtartjunk, és az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Akinek van egy új szíve, akkor azok a dolgokat, amit Isten kér tőle, azok nem terhek, azok nem olyan nehézségek, hanem azok lehetőségek. Hogy mi hogyan tudunk kifejezni az Isten szeretetet mások fele. Ha én fölállok itt a mai napon, és én azt mondom, hogy nektek muszáj ezt csinálni, akkor mi lesz a következmény? az, hogy valaki az ő lelki ismerete miatt próbál az ő saját erőből egy megfelelő életet élni. Én valahogyan én nem akarok egy ilyen tehert tenni senkire. Mert lehetetlen. Hanem azt kell csinálni, hogy kell vizsgálni a mi szívünket. És kell fölteni azt a kérdést. Én valóban szeretem a másik embert? Én valóban akarok adni másoknak? És ha nem, akkor kell vizsgálni a szívedet. És kell visszamenni az Úrhoz. És kell kérni tőle. És ő fog adni. Mi hogyan tudunk irgalmat mutatni másoknak? Szinte az első Jánosból a harmadik rész, a 17. vers. Aki pedig világi javokkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretette? Gyerekeim, nem szóval szeresünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettekkel, és valóságosan. Ez az igé beszél arról, hogyha mi látjunk egy testvért, ha mi látjunk egy másik ember, akinek szüksége van valamire, és én olyan pozícióban vagyok, hogy én tehetem valamit. Akkor a feladatom megtenni azt. A feladatom adni azt a segítséget. Mi sokat beszélgettünk arról, hogy a céljunk az, hogy mi próbáljunk vezetni valakit Krisztushoz. És a kérdés az, hogy hogyan tudunk vezetni valaki Krisztushoz, aki tanult a gimnáziumban, vagy esetleg az egyetemen volt egy olyan, ami a szociológia vagy a pszichológia órán tanítanak, a Maslow piramis, vagy a Maslow szükséglet hierarchia. És amikor tanuljunk ezt, látjunk, hogy a legalapvető szükség valakinek a fiziológia szükséglete. És utána a biztonság. És csak utána jön azok a dolgok, amivel foglalkozik, azok a dolgok, amit nem lehet fogni. És valahogyan azt kell megértenünk, mint keresztény embereket, ha mi akarunk segíteni valaki, hogy ő megtérjen, nem lehet kezdeni az ötödik szintnál. Mert ő se tud felfogni azt. De mégis én láttam, hogy túl gyakran az egyházban ezt próbáljunk csinálni. Mi próbáljunk csak segítséget adni az embernek szavakkal. Azt, hogy mi predikáljuk. De ez az igé azt mondja, hogy az első lépés az, hogy cselekedetek kell. Az első lépés az, hogy mi adjunk segítség abban a szükségletekben, ami ő érzi, hogy ez egy szükséglet az életemben. Az irgalmas szamaritánus történetben mi volt a szükséglet az életedben, az embernek, aki ott feküdt az utcán? Az, hogy az ember oda megy, és ad neki egy traktusus az evangéliumról, az fog segíteni azt az ember, aki ott fekszik a földön? Az, hogy én oda megyek, és én kiveszem a Bibliámat, és én kezdek predikálni neki, hogy a Biblia mit mond a megtérésről. Vagy esetleg inkább predikálok neki az, hogy a Biblia mit mond az utolsó időkről, vagy a profétak, hogyan lehet értelmezni egy proféciát. Lehetséges, nagyon jó igéhirdető vagyok, és tudok nagyon jót mondani neki. Ez segítség lesz neki, amikor ő abban a helyzetben van? Nem. Az irgalmas szamaritus azt látta, hogy a segítség neki az, hogy ezek a fizikai szükségletek, ami van az ő életében. Először kell megoldani ezt. És ha ezt csinálom, akkor nyerem a lehetőséget, hogy majd tudok predikálni neki. Én meg vagyok győződve, hogy a társadalomban, kint az Egyesült Államokban, ahol én növekedtem föl, és itt Magyarországon lényegesen változott az én életemben. Amikor én születtem, a legtöbb embernek volt egy pozitív véleménye az egyházról és Jézusról. Itt és ott. És azért sokszor az egyház valami formában már ő látta azt, hogy ez ad ezek az anyagi szükségletekre. A mai ember nem tapasztalta ezt. A mai ember, az átlag mai ember, persze vannak kivételek. De a mai ember van egy negatív vélemény az egyházról, és van egy negatív vélemény a hívő emberről. És az, hogyha mi akarunk tovább adni neki az örömhírt, nem lehet kezdeni a predikációval. Hanem kell kezdeni azzal, hogy mi mutatjunk neki a szeretetet ott, ahol ő van. Ott, ahol neki van olyan szükségletei, amit ő érez. És ha mi tudunk segíteni ezen a területen, akkor van lehetőségünk tovább jutni és kommunikálni vele a valódi szükségletéről, az, hogy mi lesz az ő lelkével. De amikor az ember fázik, és amikor üres az ő gyomra, akkor ő nem gondolkodik arról, hogy mi lesz a lelkemmel. Ő csak arról gondolkodik, és aggodalmasodik arról, hogy mi lesz velem ma. Hogy tudok fizikailag maradni életben. Érdekes, hogy az Ószövetségben, a Mózes 5. könyvében Isten mondta Izraelnek, hogyha ti engedelmeskednek az én parancsaimnak, akkor a következmény az lesz, hogy nem lesznek szegények az országban. A feltétel azt, hogy azok az emberek járnak Istennél. És ha mi úgy éljünk Istennél, és ha mi úgy járjunk vele, akkor azt is lehet mondani, hogy nem lesz szegény a mi közösségünkben. Mert Isten fog gondoskodni, ahogyan Isten gondoskodik. Isten mit vár tőlünk? Tim Keller az egyik tanításában a következő gondolatot mondott, azt, hogy ha, ha van egy szolgálati lehetőség, vagy keresünk azt a helyet, ahol Isten akar látni minket, föl kell tenni három kérdés. Az első kérdés, hogy megvan-e a vágy bennem? Van az a vágy bennem, hogy én szeretnék ezt csinálni. És van olyan helyzetek, amikor hiányzik a vágy, akkor lehetséges, hogy azért hiányzik a vágy, mert nem nincs rendben az én kapcsolatom Istennel. De tegyünk fel, hogy az egyik fiatalban van az a vágy, hogy ő segít a zene szolgálatban. Ami az egy nagyon jó dolog. Nagy szükség van rá. Vagy valamelyik fiatalban van egy vágy, hogy ő segít a gyerek munkában. Vagy van egy olyan vágy valakiben, hogy ő megy látogatni az idősebbeket a gyülekezetben. Akkor az első dolog a vágy. A következő dolog, ami kell, a képesség. Megint tudok használni magamat, mint például lehetséges, hogy van az a vágy, hogy én kiállok idénekelni, de a képesség hiányzik. Akkor én nem tudok vállalni azt a szolgálatot. De van nagyon sok embernek, akinek van az a képesség, hogy azt tud csinálni. Ma délelőtt én tudnám felsorolni négy-öt ember, aki azért nem jött Isten tiszteletre ma, mert nem mer indulni tömegközlekedésben ilyen időjárásban. Én, ha körülnézem, vagy ha fölteném a kérdést, kinek van jogosítványa? Akkor én azt mondom, hogy ha van jogosítványod, akkor lényegében megvan a képességed, abban, hogy tudnod segíteni ezeket a helyzetekben. A képesség megvan, lehetséges, hogy a vágy hiányzik. De van egy másik az, hogy lehetőség. Lehetséges, hogy van egy vágyod, hogy segítsz. Lehetséges, hogy van a képesség. De lehetséges, hogy nincs idősebb ember, akinek szükség van arra, hogy valaki behoz a kocsival. Mert mindenki saját maga tud megoldani azt. Szóval szükség van mind a három dologra. Az, hogy van a vágy a szívemben, hogy csinálom. Van a képesség, és van a lehetőség. Kérdezem. Milyen szolgálatod van? A gyülekezetünkben mi mindig csináljuk azt, hogy két évente a tagok megújítnak a tagságot. És ebben a hónapban lesz az a lehetőség, amikor mi, mint gyülekezeti tagok tudunk megújítani a tagságunk. És az egyik kérdés, amit mi mindig fölteszünk, vagy mi mondjuk azt, hogy mi egy gyülekezeti tag felelőssége. Az egyik, amit mi írjunk azt, hogy ő lelkileg növekedjen. Én, mint lelki pásztor, korlátozott, amit én tudok csinálni, hogy te lelkileg növekedjen. A te lelki növekedésed, én azt mondom, hogy leginkább függ tőled. Persze, mint vezetőség, mint gyülekezet, mi igyekezünk biztosítani lehetőségeket. Különböző csoportok, különböző képzéseket, különböző alkalmak, amit ha az ember él a lehetőséggel tud lelkileg növekedni. De én nem tudok húzni az embert arra a lehetőségre. Azért azt mondom, hogy ez a tag felelőssége, hogy én élek azzal a lehetőséggel, vagy nem. A másik felelősség, hogy mi egy szeretett kapcsolatban éljünk egymással. Szükség van arra, hogy a gyülekezetben nem csak bejövünk ide vasárnaponként, leüljünk, figyeljünk és élmény. Szükség van arra, hogy legyen kapcsolatunk egymással. Hogy ismerjünk egymást, hogy szeretünk egymást, hogy kifejezünk azt a szeretet egymás felé. Egy harmadik dolog azt, hogy mi támogassunk a gyülekezeti vezetőket. Egy gyülekezetben az nem túl jó helyzet, ha az emberek mindig a másik ember háta mögött panaszkodik valakiról. Azok a férfiak, akik vállalnak a vezetést a gyülekezetben, ők mindegyik egy áldozatot hoz, hogy ő azt tud csinálni. Például 8 nappal ezelőtt azok a férfiak, akik részt vesznek a vezetésben, ők odaszántak egy szombati napot, hogy találkoztunk és terveztünk és beszélgettünk és gondolkoztunk, hogy mi a gyülekezet feladata. Hova akarunk menni ebben az évben? Szükség van arra, hogy a tagok adnak a bátorítást és a támogatást a vezetőknek. És az utolsó dolog a listában, hogy a gyülekezeti tag feladata vegyen részt a gyülekezet célja megvalósításában. Az imádsággal, az idővel, a tehetséggel, a lelki ajándékeival és az adományokkal. Hogy vagyunk ezzel? Kérdezem valamit más. Az utolsó hónapban kinek volt lehetőség látni a legújabb csillagháború sorozatos film? Ki nézte ezt a filmet? Hú, nagyon kevesen, én csodálkozom. Mi milyen gyülekezet ez? A gondolatom az volt, akkor nem sikerült, hogy mindenki volt idő ezt csinálni. Akkor úgy látszik, hogy nem. De én miért nem mondani, hogy mindenkinek volt időt valamit csinálni, amit szívesen csinál. És a kérdésem a következő. Volt időd az utolsó hónapban menni, látogatni egy beteg embert egy kórházban? Volt egy lehetőséged az utolsó hónapban? Egy lehetőség menni, látogatni egy idősebb embert a gyülekezetben, aki nehezen kimozdul otthonról? Volt egy lehetőséged az utolsó hónapban fölhívni egy édesanyja a gyülekezetben, hogy én jövök vigyázni a gyerekeidre, csináljál azt, amit akarsz. Nézzünk a mi időnk, az a 168 óra egy héten. Mennyit használtunk a munkára, mennyit használtunk a saját élvezetünkre, és mennyit szántunk oda Istennek. Vannak olyan emberek, akik nagyon sok időt szántak oda Istennek november-decemberben, amikor készültek egy karácsonyi koncertre. És nagyon jó, hogy az emberek így szolgáltak. De szerintem mindjárt kell fújtani a kérdést magunknak, ha Isten olyan sokat adott nekem, ha Isten annyira irgalmas volt velem, hogy ő kész volt azt a 10 000 tantamot tartozást leírni, akkor én esetleg egy héten tudném odaszánni 2 órát a szolgálatra? Tudok-e odaszánni egy pár órát, hogy lelkileg növekedek? Tudok odaszánni 1-2 órát hetente, hogy találkozom más hívőkkel, és együtt tanulmányozunk az igét, és együtt imádkozunk. Az belefér a 168 órában? Vizsgálni kell az életünket. Nézni kell, hogy mi hogy álljunk most. Én azt mondom, hogy lényegében a pénztárcad és a naptárod, az időbeosztásod mutatja azt, hogy hol van a szíved. Hol van a szívünk? Minél mélyebben tapasztaljunk az Isten ingyen irgalmat, annál bőségesebben fogunk adni másoknak a mi időnkból, a mi pénzünkből, a mi képességeinkből. Nem tudok itt fullalni, követelni ezt, hanem csak annyit tudok csinálni, hogy itt állok, és bátorítom titeket. Bátorítom azt, hogy tapasztaljál azt, hogy Isten milyen irgalmas és kegyelmes. És amikor azt tapasztaljuk, akkor a következmény az lesz, hogy nem tudunk más csinálni, mint szeressük egymást, és adjunk egymásnak. Imádkozunk. Édes Atyánk, segíts minket látni azt, hogy te mennyire szeretsz minket. Segíts minket látni azt, hogy te akkor szerettél minket, amikor mi még bűnösök voltunk. Amikor mi nem voltunk szeretetre méltó. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk találkozni veled, tudunk látni téged. És kérjünk, hogy végezd azt a változást a mi szívünkben. Add nekünk azt a vágyat, add nekünk azt a képességedet, és azt a lehetőséget, hogy dicsérhetünk téged a mi életünktől. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.